Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és a Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amen. Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket, igédre figyelésünket. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét, úgy, amint írva található a tegnapi és mai újszövetség íge szakaszban, Pál apostolnak Timóteushoz írt második levelében, az első fejezet 8-tól 18-ig terjedő verseiben. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levele első részében, a 8-tól 18-ig terjedő versekben a következőképpen olvassuk Isten írott igéjét. Ne szégyeld hát a mi Úrunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyenlem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott drága kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Tudod, hogy az Ázsiában levők mind elfordultak tőlem, köztük Fügejosz és Hermogenész is. Az Úr legyen könyörületes Onéziforosz háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyelte bilincseimet. Sőt, amikor Rómában volt, buzgón keresett engem, és meg is talált. Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon. És hogy milyen nagy szolgálatokat tett Efézusban, azt te tudod a legjobban. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szentigét, hogy teremjünk bőgyümölcsöt, ami Istenünk neve dicsőségére. Gyertek fennállva, imádkozzunk ezért. Urunk, köszönjük neked azt, hogy közösségbe hívod a tieidet. Hálásak vagyunk azért, mert amikor elhívsz magadnak, akkor azt nem önző módon teszed, hogy csak a tieid legyünk, hanem azt akarod, hogy lássuk meg az összes többit is, akik szintén a tieid. Köszönjük, Urunk, hogy ezt egészen különleges módon teszed, hiszen testvérekként tekinthetünk a másik emberre, arra, aki itt ül velünk a templomban, meg azokra is, akik most éppen nincsenek velünk, mert talán éppen pihennek, nyaralnak. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy ez minél inkább látható legyen közöttünk. Segíts abban bennünket, hogy a te gyülekezetetként élhessünk, hogy amikor ránk néznek, akkor felismerjék arról, hogy mi szeretjük egymást, hogy a tieid vagyunk. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért is, hogy ezen túlmenően áldj meg bennünket abban, amiről az igében is hallottunk, hadd lehessen láthatóvá, hallhatóvá is az evangélium rajtunk keresztül. Olyan világban élünk, itt Magyarországon, ahol még nincs nagy ellenszél, de tőlünk nyugatra már rengetegen szégyenlik az evangéliumot, vagy legalábbis nagy bátorság kell megvallani téged. Imádkozunk, Urunk, hogy mi hadd tudjunk élni azzal a szabadsággal, lehetőséggel, ami itt ebben az országban van a számunkra általad. Engedd meg, hogy lehessen hitvalló, bizonyságtevő az életünk. Áld meg, Urunk, így azokat, akik szolgálnak a te nevedben, bárhol ebben az országban, vagy a világban. Áld meg, Urunk, azokat, akik táboroztatnak. Áld meg a csillagpontot, ami majd most kezdődik. Segíts abban, hogy lehessen lelki növekedés és embereknek megtérése, hozzátérése ezeken az alkalmakon. Könyörgünk szerte az országban és a világban mindenütt, azokért a templomokért, ahol megszólal a Te igéd, most talán ebben az órában, vagy egy órával később. Engedd meg, Urunk, hogy veled lehessen találkozása az embereknek. Imádkozunk, Urunk, hogy gyógyítsd a betegeinket, vigasztald azokat, akik gyászolnak, segíts abban nekik, hogy az ő békességük hadd lehessen tőled, mert ez olyan békesség, amit senki más nem adhat meg, de el sem vehet tőlünk. Imádkozunk, Urunk, hogy áld meg most igédre figyelésünket, segíts, hogy halljuk, értsük, amit nekünk elkészítettél üzenetként ezen a napon. Amen.
Szeretett testvéreim, Isten szent lelke segítségével az üzenetét közöttetek hirdetni kívánom a már imént idézett ige szakaszból, ennek válogatott verseiből, a 2. Timóteus levél 1. fejezet 8., 12., 16. verseiből. Míg Isten szavát magyarázom, kérem, foglaljátok el a helyeiteket. Így szól Isten szava a megnevezett ige szakaszból. Ne szégyeld hát, ami Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az Úr legyen könyörületes Onéziforosz háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyelte bilincseimet. Kedves testvérek, az előttünk lévő ige szakaszban Isten szent lelke Pál apostolon keresztül a Timóteushoz írott 2. levelének 1. fejezetében arról a jelenségről beszél, ami az ázsiai közösségben ütötte fel a fejét, és elég komoly következményekkel járt. Ez pedig, hogyha egy szóval tudnánk összefoglalni, akkor a szégyen. Ne szégyeld a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételt. Mert ez a szégyen, ez sajnos nagyon komoly következményekkel járt, mind az ő életére nézve, mind amazoknak az életére nézve, akik szégyelték a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Mondhatnánk azt, hogy nem új keletű jelenség ez. Valamikor az Úr Jézus világosan beszélt erről a Máté evangéliumának a 13. fejezetét, hogyha előkeressük, a 20. és 21. versek a következőképpen hangzanak. A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos. Mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. Ez történt, kedves testvérek. Ezek a közösségek Ázsiában, még ha nem mindenki az ott élő közül, de komoly ébredés történt. Nagyon sokan elindultak, hallva a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot Pál apostol bizonyságtétele, más tanúk bizonyságtétele alapján megindulnak, fellelkesednek. Milyen nagy dolog, hogy Isten ingyen kegyelemből magához akar ölelni bennünket, Isten szeret bennünket, bűnbocsánatot akar adni nekünk. Hát milyen nagy dolog ez? Egy pogány világban egy olyan Isten, aki nem bálvány, aki képes is mindezt megcselekedni, meg is cselekedte Jézus Krisztus által. Ez az örömhír, amiről bizonyságot tettek valakiknek a szívébe, sőt, sokaknak a szívébe, kiváltotta a hitet, a bizalmat, és elindultak, és fellelkesedtek, és örömmel fogadták Istennek, ahogy Jézus is beszél róla, ezt a drága üzenetét. Igen ám, addig szívesen fogadja az ember az Isten üzenetét, amíg az a szeretetről szól. Amíg az őróla szól, hogy körülötte forog az Isten akarata. Addig drága az Isten nekem, drága az ő akarata. Csak hogy Isten ezt a szeretetét nem csak ezért cselekedte, hanem eltökélt szándéka volt, hogy a Jézus Krisztusban megváltott ember rálépjen a krisztusi útra, a Krisztus követő útra. Hogy úgy éljen, mint aki immár nem önmagáért, nem önmaga gyönyörűségéért, önmaga boldogulásáért jólétéül él, hanem mint aki élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Azt az életet pedig, amit ezen a földön élek, a Krisztus Jézusba vetett hitáltal, őt követve, az ő akaratát cselekedve, megélve fogom élni, és élem meg. És hogy ebbe épp milyen körülmények adatnak? Hát nem könnyű. Soha nem ígérte Jézus a tanítványainak, sem Isten az övéinek, hogy ő azoknak, akik hisznek benne, és elindulnak azon az ösvényen, ami az életre vezet, egyedül vezet az életre, azoknak problémamentes lesz. Azoknak nem lesznek kövek az életébe, amik megakadályozzák az Isten igének gyökerezését. Azoknak az életében a külső körülmények valahogy mindig úgy alakulnak, hogy mindenki beleesik, de ők nem. Őket nem fogják szorongatni, számon kérni, pirongatni, bántani, hanem ők az Istenhez tartoznak. Isten majd megvédi őket. Nos, amikor a az ázsiai gyülekezetekben megkezdődött az a folyamat, hogy elkezdték volna követni is a Jézust, megélni a hitet a hétköznapukban, mert ez nem egy tanítás. A hit nem egy olyan dolog, hogy én az értelmemmel, a szívemmel felfogom, elhiszem, és akkor ennek itt vége van, hanem a hit az egy életfolytatássá, egy bizalmi kapcsolattá válik az Istennel, és így vezet át az élet különböző mélységein. Nos, amikor elkezdték cselekedni a Krisztusit, akkor jöttek a szorongattatások, jöttek a próbák, a nehézségek, a megszégyenítések, a kigúnyolások, és még sok minden más is. Ebben a sorban eljutottak egészen odáig, hogy azt, aki hirdette nekik ezt az evangéliumot, akit jól ismertek, és aki olyan meggyőző erővel adta át az Isten hatalmát és munkálkodását az ember életébe, hogy hitre indultak, ez az ember bilincsek között van. Méghozzá pontosan azért az evangéliumért, amit hirdetett nekik. Hát, sokan fennakadtak. És sokan azt mondták, hogy hát akkor inkább ne beszéljünk erről. Akkor inkább csak úgy magunkba, a szívünkbe éljük meg mindezt. A szívünkbe, igen, mi az Istennek megvalljuk, hogy hiszünk benne, Jézus Krisztusnak, hogy őt követjük, de hát azért ne menjünk tovább. Most testvérek, szeretnék ennek az igének az alapján három kérdésről beszélni közöttetek. Mi is ez a szégyen folyamata, amiről Isten beszél nekünk? Illetve, hogy ennek mennyire van ma relevanciája? Mennyire van jelen a ma élő keresztény, akár a miskolci közösségnek az életében? A második kérdés, hogy hová vezet, ha helyt adunk, és nem látjuk meg azt, ami miatt nem kellene, sőt, büszkéknek kellene legyünk arra, hogy milyen értéket bízott az Isten ránk. És végezetül a harmadik, hogy hogyan tudjuk akkor ezt a valóságban megélni. Vagy más szóval, mi volt Pál titka, hogy kész volt bilincseket, sőt, halált is vállalni. Kedves testvérek, ez a szégyen nem találó szó rá így a magyar fordításba ez a szégyen, mert mi, amikor azt halljuk, hogy szégyellek valamit, akkor általában valami rossz van mögötte. Nem azért szégyenkezik valaki, mert hogy jót tesz, jót végez, hanem azért szégyenkezik, mert hogy tudja, hogy nem ez a jó, de hát most így jött össze, ez van. Az a szégyen, amiről itt beszél, az tulajdonképpen egy kicsit más. Mert hogy egy másik képet hadd hozzak számotokra. Amikor van egy többségi akarat, többségi lelkület, többségi cselekvés, többségi kultúra, és van benne egy kisebbség, akkor annak a kisebbségnek igen komoly dilemmája, igen komoly odafigyelés, hogy annak ellenére, hogy ő tudná a jót, ismeri, hogy mi lenne a helyes, mégis az elvárás az sokkal nagyobb. És ezért, hát legtöbbször bezárkózik ez a kisebbség. Legtöbbször megpróbál beleolvadni a többségbe. Nagyon felismerhető ez a folyamat a fiataloknak a kultúrájában, közegében. Hiába vannak hívő fiataljaink, amikor bekerülnek egy olyan közösségbe, ahol nemhogy nem divat az evangélium, az Úr Jézusnak való engedelmesség, vagy az életnek a megélése tisztán, hanem egyenesen kigúnyolni való. Akkor vajon mit tesz egy ilyen hívő fiatal? Hát nagyon sokszor elhallgat, és ez a szégyen folyamata. Elhallgat, először csak úgy csinál, mintha ő nem is lenne keresztény. Aztán már elkezdi megkérdőjelezni magába azokat a kérdéseket is, azokat az üzeneteket is, amit az Isten próbál az ő szívébe egy ilyen közegbe is elvégezni. És a végén lassan, szépen, de biztosan először megtagadja, agyon hallgatja, nem kíváncsi rá, nem akar ott lenni, ahol az Úr Jézus jelen van, és aztán teljesen eltávolodik tőle. Míg a végén megszakad a kapcsolat. Pál apostol még hozzátesz valamit ehhez a szégyenhez. Azt mondja, hogy nem csak az a baj, hogy magát az Urat tekintik így tekintenek őre, hanem az is gond, hogy úgy gondolják, hogy lehet az Istent nem szégyelni, de szégyelni azt, aki az Isten nevében él. Őt és a bilincseit. Engedjétek ezt egy kicsit magatokhoz közel. Hogyha ezeket a kérdéseket, ezt a folyamatot közel engedjük magunkhoz, első rendben mondhatjátok azt, hogy hát köszönjük szépen, de ma itt Magyarországon, itt Miskolcon nincs keresztényüldözés, mindenki szabadon gyakorolhatja maga hitét, vallását, Krisztus követését, vagy amit éppen csak akar. Tényleg így van? Tényleg nincs? Vajon ha egészen komolyan veszed az Úr Jézusról szóló bizonyságtételt, ha egész komolyan és őszintén, és úgy, ahogy téged is megszólított, így kezdesz róla akár csak beszélni, ami ennél rosszabb, megélni. Megélni azt, amit az Úr a szívedre helyez, úgy, ahogy az Úr azt a szívedre helyezi. Vajon az a közeg, amiben éled a mindennapjaidat, ünnepelni fog? Azt, hogy de jó, eljött az evangélium, eljött az Isten szeretete hozzánk, milyen nagy dolog. De jó, hogy te ilyen ember vagy, és hoztad nekünk az Isten szeretetét, irgalmát, bocsánatát, kegyelmét. Nem. Miért nem? Azért, mert az irgalomba, a kegyelembe Testvérek, az is benne van, hogy a másik az rászorul. Másik az nem méltó. Az nem akarja ezt. És amikor a szeretet evangéliumát hirdetjük, vagy megéljük, milyen megdöbbentő, nem találkoztatok még vele? Hogy néha szeretni próbáltok valakit, és ő valami szinte ördögi módon utasít el, és tol el magától, és ne szeress engem, nem kell, nem akarom, távozz tőlem. Miért? Hát az a szeretet, ami bennetek munkálkodik, ami a Jézus Krisztus követéséből adódna, az az ő számára először az ítéletet hirdeti. Neked is így kellene. Te is így kellene járj, élj. Miért van az, hogy aki kimagaslik, azt levágják? Mert hogy a közeg nem biztos, hogy így tudja fogadni. Testvérek, ez a szégyen folyamata igenis jelen van, nagyon is valóságosan a mai világunkban is. Még akkor is, hogyha ilyen nagy általános, hivatásos vagy hivatalos üldözése nincs is a keresztényeknek, és talán még néha azzal is büszkélkedünk, hogy a nagy Európában, a kis Magyarországon ragaszkodunk a keresztény értékeinkhez. Ez így is van. Mondhatjuk, hogy talán az egyik védő bástya. De vajon, ha egész közel engedjük magunkhoz, ha a magyar társadalomra ránézünk, arra a városra, amiben éltek, arra a családra, amelyiknek tagjai vagytok, arra a munkahelyre, ahol szolgálatot végeztek, dolgoztok, arra a lakóközösségre, akik között töltitek mindennapjaitokat. Mi lenne, ha Jézus megszólalna ott? Vajon mit mondana? Biztos, hogy evangéliumot. Biztos, hogy bocsánatot. Biztos, hogy irgalmat kínálna. De vajon kellene-e? Vagy kell-e ez? És amikor téged megszólít, és te megéled ezt, akkor vajon nem hallgatsz el? Nem szorítod össze a fogadat? Nem csinálsz úgy, mint akinek semmi köze hozzá? Vajon amikor valakinek az életében munkálkodik, és akár mélységeket is vállal a hozzávaló tartozásért, a tisztességes életért például, az Isten szerinti élet megvalósulásáért, nem megy bele nemtelen harcokba, vajon akkor elhatárolódunk, vagy közösséget vállalunk? Én is hozzá tartozom. Én is olyan vagyok, mint ő. Olyan érdekes, hogy amikor a tanítványok Jézus körül voltak, és Jézus a keresztről beszélt, az már nem tetszett nekik. Egészen odáig, hogy mintha Jézust féltené, Péter azt mondja, hogy Uram, Isten, mentsen, nem eshetik ez meg veled. Miért nem? Mert akkor elvesztenénk azt a Krisztust, azt a Mesiást, akit mi felépítettünk magunkban, akit mi magunk esze és értelme és szíve és gondolata és érzése szerint a magunk módján akarunk követni. Vajon ez nem szégyellése az evangéliumnak, a Krisztusról szóló bizonyságtételnek? Családban. Amikor egy családnak az értékrendje, a krisztusi élet, azaz a család tagokért való élet, vagy fordítva, a családban mindenki a maga életét akarja megélni, a maga szabadságát, a maga értelmét, a maga bölcsességét, és van valaki, aki Krisztus Jézusban megváltott gyermeke lett az Istennek. És elkezd arról beszélni, hogy Jézus általa szeretni akar. Vajon nem hallgat el, amikor a családban a többség azt mondja, hogy ez nem ide való? de ugyanígy egy munkahelyen, egy lakóközösségbe, bárhol. Ez az a folyamat, amire Pál azt mondja, ne szégyeld. Látod? Én szenvedek. Én nem szégyelem így sem, hogy miért, arról mindjárt beszélünk még. A második gondolat, kicsit rövidebben próbálom, hogy hová vezet ez a magatartás. Hát először is elszakadáshoz vezet. Elszakadáshoz először az Istentől. Mert azt mondja maga Jézus a példázatban, hogy noha örömmel fogadta, mégis megbotránkozott, mégis otthagyta, mégis elfordult, mégis más úton indult tovább. Igen, csak hogy ez nem csak az Istentől való elszakadáshoz vezet. Fent lehet tartani egy látszat kapcsolatot az Istennel, egy képmutató hitet, ezért beszélt az elején erről Timóteusnak. Lehet olyan hit, ami egy képet mutat, mintha keresztény lennék, mintha Krisztus követő lennék, mintha úgy csinálnék, mint aki követi a Krisztust. De valójában már törés van. Valójában már szakadás van. Valójában már az Isten szava, Jézus Krisztus bizonyságtétele az életemben nem tud gyökeret verni. Nem tudja átformálni az érzéseimet, a gondolataimat, az akaratomat, a szavaimat, a tetteimet. Nem válik krisztusi életté az életem. És ez azt jelenti, hogy én egy másik úton indultam el. Nincsen más út, ami az Atyához vezetne. Jézus világosan elmondta ezt is az övéinek. Én vagyok az út. Én vagyok az igazság. Én vagyok az élet számotokra. Nincs más élet. Ezt a földi életet megélhetjük úgy, hogy akár mindent megnyerhetünk benne. Minden, amilyenk lehet. De ha eközben a lelkünkben kárt vallunk, akkor az egész nem ér semmit. Ezért mondja az apostol, hogy ez ide vezet. Oda vezetett, hogy sokan, az egész közösség elfordult. Nem csak tőlem, hanem az Istentől, Jézus Krisztustól, a bizonyságtételtől bezártá vált. És szépen el fog szakadni és sorvadni. Ezért kérlek arra, Timóteus, hogy ne szégyeld. Gerjeszd fel, indulj el. Cselekedj, szólj, éld meg a Krisztust a saját helyzetedbe, ahová téged helyeztelek. Elszakadás a másik embertől. Testvérek, a Krisztus követő élet a másik emberért lévő élet. Hogy mondja a heidelbergi káténk? Nem a magamé vagyok, hanem az én Uramnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona. Amikor elszakadok tőle, akkor elkezdek magamnak élni. És ez azt is jelenti, hogy szép, lassan, de biztosan elszakadok a másik embertől is. És itt nagyon csendesen mondom, testvérek, még egy házasságban is, Krisztus nélkül, az ő szava nélkül, a neki való élet nélkül, ha nem ő él bennünk, az egyik legszorosabb emberi kapcsolatunkban is. Nem csak Istentől szakadunk, hanem egymástól is. És fordítva is hasonlóképpen működik. De minden más emberi kapcsolatunk. Az a kérdés hát Istennek felénk, hogy látjuk ezt a következményt. Látod azt, hogy ezt a földi életet, ha csak ennyit tartasz szemed előtt, ezt sem tudod, anélkül, az evangélium nélkül megélni, ami átformálja az érzéseidet, gondolataidat, mert engedsz neki, és Krisztusivá tesz, olyanná, mint ő volt, úgy éled meg az életet, mint ő. Igen, ez bizony önmegtagadással jár. Ez bizony azzal jár, hogy feladod magad. Ez bizony azzal jár, hogy teret adsz neki, nem pedig az önzőségednek. Látnunk kell végezetül, testvérek, hogy hogyan is tudunk megmaradni hűségesnek, nem megtagadónak, nem szégyellőnek. Pál apostol elárulja az ő titkát, azt mondja, hogy nem szégyelem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Tudom, kinek hiszek. Tudom, kiben bízok. A próba, a szorongattatás, mindaz az élethelyzet, ami próbára teszi az Istenhez, a Krisztushoz való hűségünket, ami azt munkálja, hogy szégyent váltson ki belőlünk, az mind el akar szakítani, de tudom, hogy van, aki meg tud őrizni. Nem magamra nézek, nem azt mondja Pál apostol, hogy én olyan jó keresztény ember vagyok, olyan jó Krisztus követő vagyok, és én úgy megerősítettem magamat, hogy én innentől kezdve biztos, hogy nem fogom megtagadni, én innentől kezdve biztos nem fogom soha szégyelni, én végig tudok menni azon az úton, amit az Isten nekem szánt, akármit hozzon is. Emlékeztek Péterre, Uram, ha kell, meghalok veled. Tartott ez egy pár órát. És utána azt mondta, hogy nem is ismerem, semmi közöm hozzá. Honnan lett ereje aztán Péternek? Honnan lett ereje Pálnak? És folytathatnám a sort nagyon sokakkal. Számomra egy nagyon kedves ember, aki már nincs közöttünk, Gulácsi Lajos, megboldogult, nyugalmazott püspök úr. Egy rövid időt együtt szolgálhattam vele, néha sofőrje lehettem, vihettem előadásokra, néha csak úgy beköszöntünk egymáshoz, leültünk beszélgetni, és engem nagyon kíváncsivá tett azt, hogy honnan volt ereje végigmenni hűségesen az ítéleten. Honnan volt ereje hinni abban, hogy vége lesz egyszer ennek, és még az Isten áldásokat fog készíteni, és túljut ezen. És azt mondta, hogy hát honnan lett volna, fiam? Hát az Úrtól. Felgerjeszteni az Isten kegyelmi ajándékát? Onnan, hogy nap mint nap élő kapcsolatban vagyok vele, közösségbe, ima közösségbe, nap mint nap kezembe veszem az ő szavát, amivel erősít engem. Nap mint nap megélem azt, hogy ő minden körülmény, a tüzes kemencébe is ott lesz. De ha nem tenné is. Nap mint nap az ő élő valóságát élhetem meg. Innen lehet erőm. És még így is elbukok sokszor. De ő újra kegyelmesen kitárja felém a karjait. Testvérek, igaz, hogy még nincs nagy egy egész társadalmat átívelő keresztény üldözés. Krisztus üldözés. De meg vagyok győződve, hogy lesz. Láthatjátok ezt a folyamatot a nagyobb kontextusban, a világban. Megadatott, hogy egyszer egy német testvér gyülekezetet látogathattam meg, és a gyülekezet egy bokor csoportból tartozott, tehát néhány településnek a kis közösségéből, és havonta egyszer jutott rájuk sor, hogy náluk is lehetett istentisztelet, egyébként mentek a következő faluba együtt, és így összetudtak gyűlni egy tucatnyian, két tucatnyian maximum. És amikor beszélgettem a lelkipásztorral, és kérdeztem, hogy látom, a szomszéd itt van kint, nem szólítjuk meg, hogy hát gyere velünk. Hogy? Hát ez nem szabad. ez milyen kulturálatlanság. Hát milyen jogon avatkozzak én bele az ő lelki világába, magánéletébe, hogy szólíthatom én meg őt, és mondhatom neki, hogy gyere közénk, Isten tiszteletre, hát lehet, hogy ő muszlim. És akkor én most tolakodjak bele, hát feljelent. Igen, ez néhány éve valóság volt. Vajon ez a folyamat nem árad szépen lassan a mi életünkbe is be? Annak ellenére, hogy hivatalosan és hivatásosan is mondjuk azt, hogy mi próbáljuk a kereszténység védő bástyáját fenntartani. Vajon nem szégyeljük a Krisztus evangéliumát? Elég erősnek, hathatósnak látjuk azoknak az embereknek az életére nézve, akik között élünk? Vajon nem szégyeljük azt, hogyha valaki esetleg elindul és bizonyságot tesz? Vagy akár csak az életét megpróbálja megélni úgy, ahogy meg kellene? Krisztust követve. Én azt kérem tőletek, testvérek, hogy tegyétek oda az ige mérlegére, kiki egyenként a maga életét. Engedd, hogy a Szentlélek feltegye neked a kérdést, Jézus Krisztus kérdését. Szégyelsz engem. Tudom, hogy örömmel fogadtad az én hozzád való közeledésemet. Tudom, hogy megindultál, de most az a kérdésem feléd csak, hogy szégyelsz-e engem? Nem tudom, hogy miért nekem kellett ezt az üzenetet elmondani. Nem tudom, hogy Isten miért erősített meg, hogy el tudjak jönni közétek. Azt tudom, hogy ennek itt ma, most el kellett hangzani. Nem tudom, hogy kiki közületek milyen élethelyzetben van, milyen próbatételekkel, nehézségekkel, kihívásokkal kell szembenézzen csak a saját életében, vagy a családja, vagy a közössége életében. Nem tudom. Isten abban szeretne megerősíteni benneteket, hogy akármilyen nehézség, mélység jöjjön, akár üldöztetés is, akár az életünk is kockára lehet tenni. Tudnunk kell, hogy kinek hiszünk. Bíznunk kell abban, hogy az ő akarata, jóváhagyása, az ő tudta nélkül egy hajszál, nem sok, egy hajszál sem esetik le a fejünkről. Ha tehát ő olyan szakaszát hoz az életemnek, amiben még a hitem is megrendül, ez akkor is abban kell erősítsen, hogy az ő irgalmában, az ő kegyelmében bízzak, Jézus Krisztusban, és neki engedve éljen meg még a mélységet is. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyi édesatyánk, olyan furcsa ez a szégyenérzet, hiszen te a legtöbbet adtad nekünk a te egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban. Hiszen ez az egyetlen gyógyír az emberi életre, annak minden nyomorúságára, minden fájdalmára, még a halára sincs más orvosság, csak te megváltó Krisztusunk. És mégis ez a világ és ennek fejedelme kisebbségi érzést kelt bennünk, szégyenérzetet, visszavonulást, elcsendesedést, elhallgatást, saját magunkra és másokra nézve egyaránt. Eléd jövünk hát, és arra kérünk téged, hogy szent lelkeddel ébrezgesd bennünket. Gerjeszd fel a hitnek kegyelmi ajándékát, és a többi kegyelmi ajándékot is, Urunk. Gerjeszd fel a te szavad által, a te lelked által. Hadd égjen bennünk az első szeretetnek a tüze. Hadd éljünk érted, Urunk. Hadd halljunk érted, ha kell. Könyörülj meg. így hozzuk eléd szeretteinket, a közelben és a távolban lévőket egyaránt, így imádkozunk egész közösségünkért. Könyörgünk azokért, akik itt vannak, és azokért, akik távol vannak. Imádkozunk az intézményekben végzett szolgálatért, a te kinyújtott kezedért, Jézus Krisztus. Segíts nekünk, hogy ezekben is megnyilvánuljon a te jelenléted, hogy akik találkoznak velünk, szolgálatunkkal, bizonyságtételünkkel, azok téged láthassanak. Ne engedd, hogy visszavonuljunk. Ne engedd, hogy meghátráljunk. Nem a félelemnek lelkét adtad nekünk, hanem a szeretetét, a józanságét. Könyörülj hát meg rajtunk. Így hozzuk eléd most azon testvéreinket, akiknek az életében különböző mélységek vannak, legyen az betegség, legyen az anyagi nehézség, legyen az lelki gyötrelem, te látod egyen-egyenkénti életünket, te tudod, hogy ezek nem csak hozzád vihetnek közel, hanem tőled is eltávolíthatnak. Kérünk téged, szedd ki a köveket, engedd, hogy meggyökerezzünk benned, általad éljünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk a gyászolókért, vigasztald őket, erősítsd, bátorítsd. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk téged, áldj meg bennünket családjainkban, gyermekeinkben, szüleinkben, testvéreinkben, a gyülekezet közösségében. Az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szívünket, gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.